Folytassuk tovább akkor a Mózes második könyvének a tanulmányozását. Tehát szerintem nem baj, majd hátrébb hajolok, úgyhogy nem baj, esetem. Tehát Mózes második könyvéből a 29. fejezetet szeretném elolvasni. Tehát Mózes második könyve 29. fejezetét olvasom. Így szól az ige. Így cselekedj velük, amikor felszenteled őket, hogy papjaim legyenek. Védj egy bikaborjút és két hibátlan kost. Továbbá kovásztalan kenyereket, olajjal gyúrt kovásztalan lepényeket és olajjal megkent kovásztalan lángosokat. Ezeket finom búzalisztből készítsd el. Tedd egy kosárba és kosarastól vidd oda. A bikát és a két kost is vezesd oda. Áront és a fiait is rendeld a kijelentés sátrának bejáratához, és mosdasd meg őket. Azután fogd a ruhákat, és add rá Áronra a köntöst, az efód palástját, az efódot és a hósent, és övezd fel őt az efód övével. Tedd a fejére a süveget, és szent fejdíszt illest a süvegre. Aztán vedd a felkenésre való olajat, öntsd a fejére, és kent fel őt. Fiait is rendeld oda, és öltöztesd fel őket köntösükbe. Csatolj övet rájuk Áronra és fiaira, tégy a fejükre papi süveget, és legyen övék a papi szolgálat örök rendelkezés szerint. Így javasd fel Áront és fiait. Azután vezettesd a bikát a kijelentés sátra elé. Áron és fiai pedig tegyék kezüket a bika fejére. Azután vágd le a bikát az Úr színe előtt, a kijelentés sátrának bejáratánál. Védj a bika véréből, és kend meg ujjaddal az oltár szarvait, a többi vért pedig öntsd az oltár alá. A kövéréből vedd mindazt, ami a beleket borítja meg a májon lévő hártyát és a két vesét, a rajtuk lévő kövérjével együtt, és füstölögtesd el az oltáron. A bika húsát, bőrét és ganéját égesd el a táboron kívül. Vétek áldozat lesz ez. Fogd az egyik kost, Áron és fiai pedig tegyék a fejüket a kos fejére, kezüket a kos fejére. Azután vágd le a kost, fogd fel a vérét és hincs körös körül az oltára. Vagd a darabokra a kost, mosd meg a belső részeket, meg a lábszárakat és tedd rá a darabokra és a fejre. Azután füstölögtesd el az egész kost az oltáron. Égő áldozat lesz ez az Úrnak, kedves illatú tűzáldozat az Úrnak. Fogd a másik kost is, Áron és fiai pedig tegyék kezüket a kos fejére. Azután vágd le a kost, védj a véréből, és kend meg azzal Áron fülcimpáját, valamint fiai jobb fülcimpáját, jobb kezük hüvelykúját és jobb lábuk nagyúját. A vért pedig önts körös körül az oltára. Azután védj az oltáron lévő vérből, meg a felkenésre való olajból, hincsd Áronra és ruhájára, meg fiaira és a fiai ruhájára. Így lesz szent ő, és a ruhája, meg a fiai és a fiainak a ruhája. Majd vedd a kos kövérjét, a farkát és a beleket borító kövérjét, a májon lévő hártyát, meg a két vesét, a rajtuk lévő kövérjével együtt, és a jobb combot, mert felavatási kos ez. Továbbá egy kerek kenyeret, és egy olajos lepényt, meg egy lángost a kovásztalan kenyerek kosarából, amely az Úr előtt van. Azután ragd mindezt Áronnak és fiainak a tenyerébe, és mutassák fel azokat áldozatul az Úrnak. Majd vedd el azokat a kezükből, és füstölögtesd el az oltáron, az égő áldozatra téve, kedves illatul az Úr előtt. Az Úrnak szóló tűzáldozat lesz ez. Fogd az Áron fölavatására szánt kosnak a szegyét is, és mutasd azt be tűzáldozatul az Úr színe előtt. Azután legyen ez a te részed. Így szenteld meg a felmutatott szegyet és a felajánlott combot, amelyet fölmutattak és fölajánlottak az Áron és fiai felavatására szánt kosokból. Legyen ez Ároné és fiaié örök rendelkezés szerint Izrael fiai részéről, mert felajánlás ez Izrael fiainak felajánlása békáldozataikból, amelyeket az Úrnak ajánlanak fel. Áronnak a szentében használt ruhái legyenek utódaié. Azokban kenjék fel és avassák fel őket. Azokba öltözzék 7 napig az a pap, aki helyébe lép fiai közül, és majd bemegy a kijelentés sátrába és szolgál a szentében. Fogd a fölavatásra szánt kost, és főzd meg a húsát a szent helyen. A kos húsát, a kosárban lévő kenyeret egye meg Áron fiaival együtt a kijelentés sátrának bejáratánál. Egyék meg azokat a darabokat, amelyekkel engesztelés történt, amikor felavatták és főszentelték őket. De idegen ne egyék belőle, mert szent az. Ha pedig marad valami az avatásra szánt húsból vagy kenyérből reggelre, akkor a maradékot égesd el. Nem szabad megenni, mert szent az. Pontosan úgy tégy Áronnal és fiaival, ahogy megparancsoltam neked. 7 nap alatt végezd el felavatásukat. Naponként készíts el egy vétek áldozatra való bikát engesztelésül, és tisztítsd meg az oltárt, engesztelést végezve rajta. Kent fel azt, és így szenteld meg. 7 napig végez engesztelést az oltáron, és így szenteld föl, hogy igen szent legyen az oltár. Szent legyen mindaz, ami az oltárhoz ér. Ezt készítsd az oltára, naponként mindig 2 egyéves bárány. Az egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárány pedig este felé készítsd el. 1/10 rész finom liszttel, 1/4 hin sajtolt olajjal gyúrva, italáldozatul pedig 1/4 hin bort kell venni az első bárányhoz. A második bárányt este felé készítsd el, úgy készíts hozzá ételáldozatot és italáldozatot, mint reggel. Kedves illatú tűzáldozat lesz ez az Úrnak. Állandó égő áldozat legyen ez nemzedékről nemzedékre a kijelentés sátrának bejáratánál, az Úr előtt, ahol kijelentem magam nektek, és beszélek veled. Ott fogok megjelenni Izrael fiainak, és dicsőségemmel szentelem meg azt. Megszentelem a kijelentés sátrát és az oltárt. Megszentelem Áront és fiait is, hogy papjaim legyenek. Izrael fiai között fogok lakni, és Istenük leszek. És megtudják, hogy én az Úr vagyok az Istenük, aki kihoztam őket Egyiptomból, mert köztük lakozom én, az Úr, az ő Istenük. Ez egy kicsit hosszabb része ennek a Tórának, a Mózes könyveinek, csak arra gondoltam, hogy egy összefüggő részről van szó, egy összefüggő fejezetről, ugyanúgy, ahogy az előző alkalommal, hogy ezek az egységek gyakorlatilag össze is függenek egymással, ugyanakkor pedig szorosan kapcsolódnak az előző részhez. Például az előző részben igaz a ruhákról olvastunk, amelyben az Isten tiszteletet, vagy hát az áldozat bemutatást végezték a papok, és hát olvastunk arról, hogy ezek a ruhák, ezek Istennek a dicsőségét fejezték ki, és ezeknek a ruháknak a szerepe nyilvánvalóan nem feltétlenül csak külső dolog volt, hanem a belsőre, Istennek a hatalmára, Istennek a gazdagságára is utalt. És hát érdekes volt nekem azt olvasni, a Megintosnál olvastam egy ilyen gondolatot, ami úgy elém jött, hogy amikor a ruhákat szőtték, az aranyfonál a többi szövet anyaggal együtt annyira összekapcsolódott, hogy gyakorlatilag nem lehetett szétválasztani őket egymástól. Úgy, ahogy mint egy ruhadarabot, igaz, hogyha veszünk, hát jó, ha nagyon akarnánk, akkor szét lehetne, de azért igen-igen körülményes munka lenne, főként egy bizonyos idő után vagy használat után. És azt írja Megintos, hogy ez olyan, mint az Úr Jézusnak a kettős természete, az isteni és az emberi természete, hogy nem lehet elválasztani egymástól. Hogy az egyik oldalon ott van az emberi természet, az emberi valósága, például, hogy elalszik a hajón, mert elfárad, ember, és ugyanakkor, amikor felébresztik, akkor pedig parancsot ad a hullámoknak, hogy szűnjön meg a tenger. Hát ezt ember nem tudja megcsinálni. Ebben pedig Isten jelenik meg. Tehát nyilván minden egyes ruhadarabnak megvolt a maga feladata, maga felelőssége, és Istennek a dicsőségét, a hatalmát fejezte ki, részletesen beszéltünk erről a múlt alkalommal. És ezt a gondolatot folytatja tovább ez a ige szakasz, olyan szempontból, hogy Áronnak és fiainak a felszenteléséről beszél. És amiről szeretnék beszélni, azért végigveszük az egyes részeket. Tudjuk, hogy ez Ószövetség, és tudjuk, hogy maga a felszentelés az Úr Jézus Krisztusra utal, és az áldozatoknak a bemutatása is elsődlegesen az Úr Jézus Krisztusnak az áldozatát fejezi ki. Tehát ez a központi gondolata ennek az egész résznek, és a végén szeretnék arról beszélni, meg jó lenne, hogyha beszélgetnénk olyan vonatkozásáról ennek az ige szakasznak, ami számunkra fontosabb, mégpedig a megszentelődésről, a megszenteltetésről, hogy ez hogyan valósul meg a mai világban az új szövetségi hívő nép életében, vagy hát erről beszélgethetünk is. Maga az, amivel ez az egész szakasz foglalkozik, igaz magának a szentségnek a kérdése, és hát azért is kértem, hogy énekeljük ezt az éneket, ha bár nem szoktuk énekelni, hogy háromszor is elmondja ott, ahogy Ézsaiás könyvében is olvasunk erről, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Igazából ezen a teremtett világon egyedül a mennyei édesatya, Isten az, aki szent, illetve a megszentelt Úr Jézus Krisztus, akiről tudunk. A többi nem. A többi azáltal válik szenté, hogy kapcsolatba kerül a mennyei atyával az Úr Jézus Krisztuson keresztül. Ez egy fontos gondolat. És az, amikor beszélünk arról, hogy Isten, nagyon sokszor a Szentírás párhuzamosan használja ezt a két fogalmat egymással, hogy a világban igazából nincsenek szent dolgok. És azt lehet mondani, hogy most nem akarok erről beszélni, majd beszélhetünk róla, hogy inkább ez a világ, ha most így mondom, hogy a profanizálás felé megy, hogy mindent, ami szent, az valahogy nagyon profánná, nagyon szentségtelenné igyekszik tenni. Nem csak a házasság területén van ez így, hanem az életnek minden egyes területén így van. Azért, mert azzal birtokba akarja venni az embereknek az életét, hogy gyakorlatilag jellegtelenné, egyéniség nélkülivé, stb. Teszi a dolgokat. Azzal kezdődik ez az ige szakasz, azzal az áldozati előkészületekkel, itt az első három versre gondolok, hogy Isten azt mondja Mózesnek, hogy szentelt fel Áront és a fiait, ez Istennek a parancsa, és ezt készíti elő itt ez a pár gondolat. Az első, ami előttem volt, hogy ahhoz, hogy Áron és fiai szolgálatot tudjanak végezni, ahhoz először neki kellett megszentelődniük. És ez így van minden egyes esetben. Így van a mi életünkben is. Ahhoz, hogy valaki szolgálatot tudja végezni Istennek az országában, ahhoz az embernek meg kell térnie, újjá kell születnie, szenté kell lennie. És szent az, ami Istennel kapcsolatba kerül. Másképpen nem lehet végezni Istennek szolgálatot. Az más kérdés, úgy ezen is elgondolkodtam, de megint nem szeretnék elmenni, ez egy kicsit a Gyula bácsi asztala, hogy nálunk igaz nincs ilyen, hogy felavatási vagy papszentelési szertartás, de nagyon jól tudjuk, hogy akár a katolikus vagy a különböző protestáns egyházakban ennek elég nagy feneket kerítenek. Tehát elég széles körben ismert, amikor egy papot beiktatnak abba a pozícióba, és gyakorlatilag azzal, mint egy hivatalossá teszik az ottani működését. Hanem nálunk ez másképpen megy, hogy hogyan, meg milyen módon, igaz erről majd beszélhetünk gyülekezeti alkalmon is, de nyilvánvalóan ennek azért feltétele az, hogy valaki újjászületett Krisztus Jézusban hívő ember lehessen. Mert azt tud beszélni hitelesen Jézusról. Ennek így kéne lenni nyilván minden egyes egyházba, mert anélkül nincsen személyes élmény, hogyha valakiben ezt nem végezte el Isten, vagyis személyes bűnbocsánatra van szüksége az embernek. A másik dolog igaz az, amiről itt a kovásztalan kenyerek kapcsán beszél az ige. A Korintusi levélből szeretnék egy igét elolvasni ehhez. mégpedig az 1 Korintus 5, 7, 8-at, ahol erről beszél az Új Szövetség, 1 Korintus 5, 7, 8, azt olvassuk itt, hogy takarítsál, nem jól dicsekedtek, hát nem tudjátok, hogy a kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek. Hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Tehát nyilvánvalóan a megtisztulás, vagy az Úr Jézus Krisztusnak, vagy Istennek a szolgálata, az ezt feltételezte, hogy ne a régivel, hanem az újjal. És ezt az újat pedig Isten tudja elvégezni az embernek a szívében, és a kovásztalanság, vagy a kovász, a élesztő, most így mondom, bár nem teljesen ugyanaz a kettő, de nekünk ez, vagy nekem ez jutott ezzel kapcsolatban eszemhez, az tulajdonképpen a kovásztalan, az a Krisztus szerinti életet élő embert jelenti. A kovász, igaz, arról pedig nagyon sokszor úgy beszél a Szentírás, mint a bűnnek a kovásza, amitől meg kell tisztulnia az embernek. Aztán azzal folytatja az ige, hogy fontos talán, nem talán, hanem fontos az, hogy amikor állatokat vezettek az áldozat bemutatásnak a színhelyére, azoknak mindig hibátlan állatoknak kellett lennie. És ezek a hibátlan állatok hibátlannak kellett lennie, és teljes egészébe el kellett égetni ezeket az áldozatokat. Ezt fogjuk végig látni. Ez egyrészt arról szól, hogy az embernek az Isten felé tett fölajánlása az mindig teljes szívből fakadjon. Tehát nem részből, mert Isten a legdrágábbat adta értem, az Úr Jézust. Ezért az áldozatom, amit én adok, az sem lehet más, mint hibátlan. Nem véletlen, hogy például most nem akarok erre kitérni, ott a Ószövetségnek a vége felé éppen a papokat hibáztatja Isten, hogy az áldozatoknak a bemutatása nem teljes. Mert rossz idők járnak, nehézségek járnak. És ezért nem teljes áldozatot mutatnak be, hanem a maradékot. És mondja is ott, talán a Malakiás könyvében, hogy vidd csak a fejedelemnek a sérültet. Mit fog neked mondani? Nem lehet. Az Istennek bemutatott áldozatnak mindig tökéletesnek, teljesnek kell lennie. Mert az fakad az embernek a szívéből, akkor úgy is mondhatnám, hogy akkor értette meg az ember, hogy mit tett értem az Úr Jézus Krisztus, hogy ő a legdrágábbat adta, hogyha az én szívembe is ennek a szándéka fakad, hogy a legdrágábbat adom, a legjobbat. És ugyanígy fontos az, hogy teljesen el kellett égni annak az áldozatnak, ami azt jelenti, hogy az visszavonhatatlan volt. Mert milyen az emberi szív? Az én szívem. Igaz, mert arról beszél mindig az ember, hogy adunk is, meg nem is. Odaadnánk valamit, de vissza is szeretnénk tartani. Mert azért az nekünk is kell, vagy nekünk is jó. Hát ne ilyen legyen, annak az áldozatnak teljesen el kellett égnie, ami az odaszentelésről beszél, de erről még fog szólni ez az ige szakasz. Fontos volt itt a második részben, a negyedik versben, hogy a kijelentés sátránál teljes egészében meg kellett mosódniuk, ami igaz, tudjuk, hogy az Új Szövetségben az igének a fürdőjéről beszél az Efézusi levél, de ez a teljes mosdás, ez nyilvánvalóan nem csak egy jelképes dolgot kellett, hogy jelentsen, hanem a külső szennynek a lemosása, az utalt a belső tisztulásra. Bocsánat a profán például példáért, de van egy író, aki ilyen haikukat írt, ilyen rövid verseket, és van egy ilyen, mindegy ki a szerző, van egy ilyen rövid vers, csak az egész tényleg egy lélegzetnyi, hogy megfürödtél, vagy tiszta is vagy. És nekem ez utal arra, amiről itt szó van. Ugye, mert meg is lehet, a gyerekeknél szoktuk ezt mondani, hogy hát jó, megmostad mindenedet, de valahol az arcod vagy valami még ott marad, de menjél csak vissza még egyszer. És hát nyilván itt a teljes fürdés az azt jelentette, hogy az Úr számára megtisztítani, az Úr számára felkészülni, és hát nyilván ennek az egész fejezetnek egyébként, ami még előttem volt, az újszövetségi vonatkozása, a megfürdés, a megmosdás nyilván az a bemerítésre utal. Tehát arra a bemerítésre, ahol az ember mindazt, ami óemberi, azt leteszi, azt ott hagyja a vízbe. És ami kijön, ami feljön, az pedig az új, ahogyan az Efézusi levélbe olvassuk, hogy vetkőzzétek le a régit, és öltözzétek fel az újat, valóságos szentségbe, ahogyan írja ott az Efézusi levél. Amikor megvolt ez a tisztulás, tisztaság, ezután következhettek csak a papi ruhák, illetve az olaj, igaz? Tehát ennek megvolt a maga sorrendje. Egyébként abból a szempontból is érdekes ez az egész fejezet, hogy meg lehet látni azt, hogy teljes mértékben, rendben végződik minden. Mindennek megvan a maga helye és a rendje, ahogyan mondja is az ige, hogy mindennek rendelt ideje van, az áldozat bemutatásának is a pontos szertartása az meg kellett, hogy legyen, mert minden egyes szakasznak, minden egyes résznek pontos-pontos jelentése volt. Csak megtisztulás után lehetett a ruhát felölteni. Mint ahogy most, ha nagyon egyszerűen mondanám, minek vesz az ember tiszta ruhát, hogyha előtte nem fürdött meg, vagy nem mosdott meg. Igaz? Tehát a kettő az összekapcsolódik egymással. Az olaj egyébként tudjuk, hogy a szentségnek, vagy a Szentlélek, Szent Szellemnek a jelképe volt. Az Ószövetségben is, az Újszövetségben is használták tisztításra is, például amikor a irgalmas samaritánus történet olvassuk, akkor a sebébe olajat töl. Lehet, hogy a gyógyászatban most is használják valamilyen mértékben, vagy valamilyen fajta formában, nem tudom, de nyilván ennek nem a gyógyászati értéke volt elsődlegesen a fontos, hanem Istennek a jelenlétére utalt. És még egy fontos dolgot szeretnék itt mondani, ami nekem is akkor tűnt fel, amikor olvastam erről, hogy figyeljék meg a testvérek, hogy Áronnak a felszentelése az áldozat bemutatása előtt következik be. Ez nem véletlen. Áronnak és fiainak a felszentelése már az áldozat bemutatása után. És tudnélik, ennek azért van szerepe, mert Áronnak a felszentelése ilyen értelemben előkép, az Úr Jézusra utal, hogy az gyülekezet vagy az újszövetségi ember csak az áldozat bemutatása után válhat szenté, az Úr Jézus áldozatának a bemutatása által. Nem pedig előtte, de Jézus maga magát áldozta, mert ő szent volt. Istennek a szentjéről van szó, tehát neki nem kellett ilyen értelemben, nyilván olvasunk a Szentléleknek a kinyilatkoztatásáról, de ő maga volt az, hiszen ő szent volt, tökéletes volt, teljes volt, aki feláldozta magát. Maga az olaj az Istennek az áldását, jelenlétét jelentette. Aztán az áldozatokról itt többről is beszél az ige. Az elején olvasunk például a vétek áldozatról, vagy engesztelési áldozatról. Ezt engesztelést, helyreállítást jelentett sokszor a nem szándékos bűnökért, a hamis esküért, és érdekes volt nekem ez a mondat, hogy a nem megfelelő viselkedésért a fele barátainkkal szemben. Tehát az, amikor nem úgy viselkedik valaki, mint ahogyan kellene vagy illene. És hát fontos az, hogy ez az áldozat tényének a bemutatása, az nem volt véletlen, hogy a főpapnak, illetve hát látjuk az utódainak, hogy a kezüket az áldozatnak a fejére kellett tenni, mint egy átruházta a bűnt. Igaz, hogy ezzel elismerte, hogy azonosul a vétke, tulajdonképpen az állat nem követett el ilyen értelemben vétket, mert az állat az nem vétkezhet ebben a vonatkozásban. Ez ugyanúgy vonatkozik arra, hogy ahogyan az Úr Jézus Krisztusról olvasuk, hogy Jézus egy ártatlan bárány. Nem ő követte el a vétket, de én azonosulok lélekben, szellemben az ő áldozatával, hogy mintha én követtem volna el. És ez a fajta azonosulás, ez azt jelenti, hogy ő teljes mértékben megmos, megszentel, megtisztít. Az abból, amit tulajdonképpen nekem kellett volna, vagy én érdemelném meg a halált, ahogy az áldozati állat is meghalt, elpusztult. Ahogyan Krisztusnak is meg kellett halnia, hogy bekövetkezzék a teljes megváltás. És hát fontos ilyen szempontból igaz, a bűnnek az elismerése vagy felismerése, nem csak ki kellett ontani az állatnak a vérét, egyébként magát az állatoknak a megölését azt nem feltétlenül a papok végezték, azt mondják a zsidó írástudók, azt végezhette más is, tehát erről megoszlanak a vélemények. Viszont nyilván az fontos, hogy meg kellett kenni, ahogy itt olvassuk a vétek áldozatnál, az oltárnak a szarvát, később pedig körös körül kellett a vért hinteni, utána pedig arról olvasunk, hogy rá kellett hinteni Áronnak, illetve a fiainak a ruhájára, ami igaz azt a fajta azonosulást fejezte ki, hogy Isten a vér áldozatot tulajdonképpen elfogadja a bűnös ember bűnfelismeréséért, hogy ő felismerte, hogy ő a vétkes. És ezzel azonosult ezzel a fajta szenvedéssel, vagy ezzel a fajta fájdalommal. Aztán olvasunk tűz áldozatról, igaz itt a 15. versben, ugyanúgy a kos fejére kellett tenni, és hát itt is azt mondja az ige, hogy füstölöttest el az egész kost. Tehát nem volt szabad meghagyni belőle. Érdekes volt nekem az, amit a zsidó írás magyarázók mondanak, hogy az elfüstölgés tulajdonképpen az a kellemes illatot, vagy a jó illatot jelentette. Hát szóval, ha az ember, ez ugyanolyan, nem ellentmondás, hanem ugyanolyan furcsa dolog nekünk, igaz, hogy nem abban az értelemben, hogy jó, hát ha valamit elégetnek, annak mindenféle illata lehet, csak nem jó. Tehát általában azért odaég valami, akkor nem azt mondjuk, hogy jaj, de jó illat van. Hanem a jó illat az arra vonatkozott, hogy az ember elvégezte azt az áldozatot, nem Istennek volt szüksége az áldozatra, hanem az embernek van szüksége arra, hogy Isten megbocsássa, elfogadja azt a fajta odaszánást, vagy azt a fajta áldozatbemutatást, amivel Isten meg akarja áldani tulajdonképpen az embert. Tehát Istennek erre nincs szüksége. Igaz, tudjuk jól, hogy az Ószövetségben maga az Úr volt, aki bemutatta az első áldozatot, mégpedig hol?
Hát, hogy leölte azt, de hogy bemutatta?
Igen, hát leölte a bárányt, vagy leölte az állatot, tulajdonképpen olyan értelemben bemutatta, így van, és bőrruhákba öltöztette fel az embert. Tehát maga Isten volt az, aki azt a példát adta az ember számára, és hát nyilván ez csak jelképes, de ebben az értelemben a vér által, a kiontott vér által van bűnbocsánat, ami az Úr Jézusra vonatkozik. Maga egyébként ez a tűz áldozat, ez az Istennel való bensőséges viszonynak a helyreállítását jelentette, vagy magának azoknak a gondolatoknak az eltávozását az ember szívéből, amelyekkel Isten nem tudott azonosulni. Tehát erre is utal, hogy az áldozat bemutatás az a tisztával, a szenttel való közösség vállalásnak a jelképe az Ószövetségbe. És ezért utal arra, hogy Isten ezáltal tud, nem Istennek van erre szüksége, nyilván ezt tudjuk, hanem nekünk, az embereknek, és ott pedig a közben járónak, a papoknak. Aztán Érdekes itt az egyik és a másik kosnak a bemutatása. Itt a másik kosról szeretnék beszélni egy kicsit részletesebben. Azt mondja itt az ige a 20. versben, hogy vágd le a kost, védj a véréből, kend meg Áron fülcimpáját, jobb kezük hüvelykúját, jobb lábuk hüvelykúját, és önts körös körül az oltára. Erről már beszéltünk, hogy az oltár az Istennek a jelenlétére utal, és ezért a közösség vállalásra. De miért kellett a fülre, a kézre és a lábra? Az írás magyarázók azt mondják, hogy ennek olyan jelentése volt, hogy a fülnek is meg kell tisztulnia, a fül hallja Istennek a szavát. Igaz? Hiszen ezen keresztül télünk meg nem látás által, hanem a fülünkön keresztül hallás által, mert a hit hallásból van. Miért kellett a kéznek? Azért, mert a kéz cselekszi az Isten szerint való dolgokat. És miért kellett a lábnak? Azért, mert a láb járja az igazaknak, a megigazultaknak az útját. Magyarul ennek a szertartásnak a jelentősége tulajdonképpen az ember egészére ki kellett, hogy terjedjen. Tehát a belső dolgokra és a külső dolgokra. És ennek olyan szempontból van jelentősége, hogy igazából az Isten szerint való munka az az ember egész életét átöleli. A fület is, hogy halljam meg Istennek a szavát, a kezeimet, hogy olyan legyen a tettem, a cselekedetem, ami Isten szerint való, és a lábaimat, igaz, ahogy szoktuk mondani fiataloknak, hogy nem csak fiataloknak, hogy először megkérdezem az Úr Jézust, hogy ő ott lenne velem azon a helyen, ahová én szándékozok menni. Vagy pedig nem. Akkor nem visz oda a lábam. Nem megyek oda. Tehát mindegyik területnek, vagy mindegyik szervnek, lehet azt mondani, Istennek a szentségét kell szolgálnia. És ezt kell képviselnie, és ki kell, hogy terjedjen minden egyes területre. Aztán olvasunk itt igaz különböző szintén kovásztalan lángosról, vagy pogácsáról többféleképpen fordítják ezeknek a elfüstöléséről. Tulajdonképpen itt a 24. vers a régi Károliba egy picit másképpen szerepel. A régi Károliba az van, talán innen vette át, nem tudom, hogy biztos, hogy így van-e, gondolom a katolikus egyházban, hogy látja az ember ezeket a lóbálásokat, de ennek eredetileg az volt a jelentése, hogy a négy égtáj felé kellett, itt a új fordításban csak az, hogy mutassák fel azokat áldozatul az Úrnak, a régi Károliba ez egy picivel másképpen szerepel, a négy égtáj felé kellett ezt bemutatni, ami azt jelenti, hogy a mindenség Istenének a hatalmát ezzel a pap tulajdonképpen elismerte, elfogadta. És erre utal ez a kifejezés. A vér és az olaj, az pedig a, tudjuk a bűnbocsánatra és a megszentelődésre végig jelen van ez ebben a fejezetben. Aztán amit itt a 26. versben olvasunk, hogy a fölavatásra szánt szegyet vagy szügyet, hát ennek azért utána kellett néznem, mert ugyan tudja az ember, hogy miről van szó. Teljesen meglepődtem, amikor azt olvastam, hogy van ilyen gyülekezet is, hogy szegy gyülekezet, mégpedig ez szabad evangéliumi gyülekezet állítólag Óbudán, de hát álmomban nem gondoltam volna, hogy ez gyülekezetet is jelent. De itt ennek a jelentése nem ez elsődlegesen, hanem arról szól, hogy Istennek föl ajánlották ezt az állatnak ezt a részét, ami egy értékes része volt, de ugyanakkor Isten ezt vissza is adta. Tehát az áldozat bemutatás során tulajdonképpen Isten mindig gondoskodik az övéiről. Nem hagyja, hogy az övéi szükséget lássanak. És igaz az, amit itt olvasunk, hogy mutass be azokat, aztán legyen ez a te részed, Ez valószínűleg egy ilyen, hát én nem akarok erről sokat beszélni, ez egy értékes hús volt ilyen értelemben, állítólag Amerikában még különböző megyéket is mennek az emberek a mai világba, hogy ezt meg tudják venni, vagy meg tudják szerezni. Itt nem is ez a lényeg, azt gondolom, hanem az, hogy Isten gondoskodott azokról, akik ezt a munkát végezték. És ha az ember végigolvassa, úgy végigolvastam a fejezetet itt, különösen a második részben, tulajdonképpen ez egy állandó és igen nagy odafigyelést igénylő munka volt. Tehát nem csak egy külső-belső tisztasági szertartást jelentett, hanem az Isten, tudnélik Isten jelen volt ott a kijelentés sátránál, ahogyan olvassuk az igében, és ez nyilván azoknak az embereknek, vagy a papoknak egy olyan fajta odaszánást is jelentett, hogy ez volt a feladatuk, ez volt a munkájuk. És ők ezt komolyan vették. Viszont Isten gondoskodott róluk, hogy ne kelljen emiatt szükséget látniuk, vagy nehézséget megélniük. Aztán látjuk azt, hogy 7 napon keresztül kellett ezt végezni. Tulajdonképpen nem csak a 7 nap, hanem itt a 29. versben a 7, azt tudjuk, hogy a világban dolgozó isteni erőknek a számát jelenti, vagy Isten szellemének is a 7 fákja, a 7 szem tulajdonképpen a jelenlétére utal, tehát egy szimbolikus szám, hanem azt olvassuk, hogy Áron és fiai, és utána fiainak a fiai, tehát megvolt a jogfolytonosság. Tehát Isten nem csak úgy gondoskodott a népéről, hogy egy ideig, hanem úgy is gondoskodott, hogy majd a későbbi nemzedékre vonatkozóan is meglegyen ennek az ővele való kapcsolatban a folyamatossága, vagy az állandósága. És hát nekem fontos volt ebben a részben, ahogyan leírja az ige, hogy Istennek a jelenlétében állni, azt mondja, 7 napig végezd az engesztelést, szentelt föl, igen szent legyen. Ez az igen szent, van olyan fordítás, ami a szentek szentjére utal, az Úr Jézus Krisztusra, hogy szent legyen mindaz, ami az oltárhoz ér. Tulajdonképpen a megszentelés, vagy a megszentelődés, az az Istennel való kapcsolat által jöhetett létre. Ezért fontos például a gyülekezet, vagy az Isten tisztelet. Mert nagyon sokszor az ember úgy gondolja, hogy ó, meg tudok én magam is állni. De azt mondja az ige, hogy Isten oda küld áldást, ahol összegyűlnek, egybegyűlnek az atyafia. Mert ott jelen vagyok. És itt nem olvasom el, de van egy utalás, hogy a Mózes 3. könyvébe úgyis majd fogjuk venni, szinte ugyanezek a gondolatok, vagy ugyanezek a sorok előtérbe kerülnek. Ott arról olvasunk, hogy az egész népnek ott kellett állni a sátor bejáratánál. Tehát gyakorlatilag nem csak a Istennel való közösség megteremtésének a lehetősége volt adott, hanem Isten a néphez is, a zsidósághoz is szeretett volna ezáltal szólni. Tehát fontosnak tartotta, hogy ott legyenek, és jelen legyenek ezen az alkalmon. Ez tehát Istennek a jelenlétét és az állandóságát, és hát azt a fajta odaszánást jelentette, ami Áronnál és a fiainál megvolt. Aztán itt olvasunk arról, hogy ezt naponként be kellett mutatni, ezt az áldozatot, az egyéves bárányt reggel és este, és nem véletlenül olvasunk itt borról, igaz, maga a bor és a kenyér, és ennek az áldozatként való bemutatása, nyilván tudjuk, hogy az úrvacsorának vagy a kenyértörésnek az előképét jelenti. Tehát arra utal, igaz, arra az Úr Jézus Krisztusra, akire az egész fejezet, de nyilván van egy ilyen jelentése is ennek. És a vége ennek a szakasznak, igaz, amiről itt olvasunk a 43. verstől, nekem valahogy ennek az egésznek a koronáját jelentette, hogy ott fogok megjelenni, tulajdonképpen megvolt ennek a rendje. Ez olyan, hogy most nem akarok párhuzamot vonni, de fogja magát valaki, és mondjuk az Isten tiszteletnek a közepén elmegy. Mert neki fontos dolga van. De lehet, hogy mégse kellene. És valahol úgy van bele az ember, most én magamból indulok ki, hogy valahogy nem érzi az áldást. Azért, mert végig ott kell lenni. Végig ott kell lenni. Tehát Isten várja azt a fajta odaszánását az embernek, amit itt látunk, hogy az áldozatok bemutatásának a végén, igaz, akkor beszél arról, hogy ott fogok megjelenni, megszentelem a sátrat, megszentelem Áront, fiait is, papjaim legyenek, közöttük fogok lakni, és Istenük leszek. Nem az elején mondja el ezt. Ez olyan, mint amikor mondja az egyszerű diák, hogy ó, én már mindent tudok, hát persze, bemész középiskolába, és rögtön megkapod az érettségét. Vagy Andy, bemész egyetemre, és rögtön megkapod a diplomát. Na jó, de hát akkor hol lesz a tudás? Vagy az ismeret? Hát nem valószínű, hogy meg lesz. Ha csak nem Einstein valaki, tehát azért vannak kivételek. De nyilván itt szellemi dolgokról van szó, és Istennek a jelenlétét azt nem lehet részlegesen vagy úgy megélni, hogy az ember ebből nem a teljességre, a teljesre, a teljes odaszánásra törekszik. És azért beszél itt az ige erről a végén, hogy Isten Izrael fiai között fog lakni, és Istenük lesz, mint ahogy ezt mi is megtapasztaljuk. Nekem nagyon fontos volt ebben a részben, ami úgy föl is tettem magamnak, hogy vajon Krisztus Istennek a jó, mert Krisztus Istennek a jó illata, arról olvasunk az igéből, hogy mennyire vagyunk mi jó illatok Istennek a kezébe. Tehát az odaszánt szolgálatom, szolgálatunk, a szívünknek a szándéka az, amit elégetünk ilyen értelemben, amit cselekvéssé váltunk, az mennyire okoz Isten számára örömet. Hol van az életemben a bemutatott hálaáldozat? Melyek azok a hálaáldozatok? Vannak-e? Mert ő a legdrágábbat adta értem, az Úr Jézus Krisztust. Én ezt hogyan hálálom meg? Meghálálom-e? Igaz, a hálátlanság megint egy kritikus része a mai világnak, amikor egy gyereket arra kell kötelezni, hogy tartsa el a szüleit. Az valahogy nem arról beszél, hogy ez a világ ismerné a hálát, ha törvény kell erre. Aztán oda szentelem-e magam az Úrnak a szolgálatára? Ott van-e bennem az a fajta szándék, ami kell, hogy benne legyen a újjászületett emberbe, aki Isten szolgálja, nem csak az, aki mondja az igét, hanem mindazok, akik megismertük az Úr Jézus Krisztust. Ez mindenkire vonatkozik. Aztán nagyon fontos volt nekem, egy pár igét szeretnék testvérek elé hozni a Mózes harmadik könyvéből. Azt mondja itt az ige, Mózes harmadik könyve 19. fejezet, második verse: szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mond nekik, szentek legyetek, mert én az Úr, a te is, ti Istenetek szent vagyok. Isten szent, ezért nekünk ez az életben feladat is. Tulajdonképpen a hívő embernek az élete, az életútja, az a megszenteltetésnek az útját kell, hogy jelentse. Igaz, kezdődik a megtéréssel, és befejeződik az Úr Jézus visszajöveteléhez, vagy pedig amikor az Úrhoz kerülünk. De az az út a megszentelődésnek az útja, mert az Úr Jézus szent volt. Nagyon fontos ige, amit szeretnék elolvasni a zsidókhoz írt levélből. Felolvastuk már ezt többször a zsidók 9-ből, ami vonatkozik erre az ige szakaszra is, és hát egyben egy koronát is jelent, zsidók 9-11-től. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való, nem is a bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentébe, és örök váltságot szerzett. mert ha a bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Tehát ez arról beszél, igaz, hogy az egész folyamatnak igazából nem a külső megszentelődés a lényege, hanem a belső, a szívnek a megszentelése. És ez pedig az Úr Jézus Krisztushoz kötődik, a Jézussal való közösséghez. Maga egyébként, erről már sokszor beszéltünk, igaz, hogy a szent kifejezés az nem csak az elkülönítettet jelenti, vagy szó szerint ennek az eredeti jelentése az volt, hogy elvágni, elvágott, valamitől elszakadtat, hanem nem pusztán egy lelkiismereti, erkölcsi megújulást jelent a hívő ember számára, hanem a hitben való állandó engedelmességet is. Hogy hitben állandóan engedelmes vagyok a mindennapokban, a gyakorlati életembe az Úr Jézus Krisztus lelkének, vagy Isten szent szellemének. És azt teszem, ami neki jó, amire ő buzdít engem. Azt jelenti, hogy engem tud megszentelni, ha én ezt engedelmesen megteszem a mindennapokban. Aztán fontos volt nekem még itt egy-két igét, hadd olvassak fel a Korintusi levélnek az eleje, az 1 Korintus 1-2, azt mondja itt Pál apostol, az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett, mindazokkal együtt, aki a mi Urunk Jézus Krisztus nevét és az ő Uruk és mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják. A Krisztus Jézusban való megszentelődésről beszél az ige. Igazából azt mondják úgy az ember, ahogy utána jár ezeknek a dolgoknak, hogy például ezt a kifejezést a buddhisták is ismerik, hogy szent, meg Egyiptomba is ismerik, de például az áldozatok bemutatásánál nem égették el teljesen az áldozatot. Majd később, miután a zsidóságtól ezt látták. Vagyis átvették mindazt, amit Isten mondott, na de nem volt meg hozzá a belső tartalom. És a belső tartalom nélkül a külső formai cselekedet gyakorlatilag semmit nem ér. Tehát akkor hiába vesz fel valaki új ruhát, attól még nem lesz szent ilyen értelemben, hanem az igazi új, igaz, amikor a szívnek a teljessége megújul valakinek az életében. Vagy a 1 Korintus 3-ból szeretnék olvasni 3.16-ot. Azt mondja ott az ige, nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik. Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Tehát nyilván ez a mindennapi, a gyakorlati életére vonatkozik az embernek, és még egy igét szeretnék a római levélből elolvasni, amit ismerünk, a Róma 12-nek az elejét, Róma 12.1.2. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Nyilván ez a gyakorlati életünkre vonatkozik, a mindennapi életünkre. Valahogy az volt bennem, hogy tulajdonképpen maga a megszentelődésnek a folyamata az elkezdődik az ember életében, elkezdődött Krisztus váltságával nyilván, aki elvégezte a megváltásunkat, de az, aki átadja a szívét, az az Istennel való kapcsolatában kezdi el ezt megélni, de meg kell, hogy élje belőre és kívülre is. Belőre, hogy a szívnek a megtisztulása, igaz, az állandó odaszánás ott kell, hogy legyen az életembe, a kívülre, pedig az, akik körülöttem vannak, akik velem együtt élnek, akik a gyülekezetben vagyunk, a másik felé végzett szolgálatban, és ott van a megszentelődésnek a lehetősége és szándéka. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus a János 13-ban, amikor Jézus megmossa, ha ott van, a tanítványoknak a lábait, igaz, hogy ezt cselekedjétek. A másikért végzett, odaszánt áldozat az, ami az újjászületett hívő embernek is az életét kell, hogy jellemezze, hogy Isten tudjon bennünket használni a gyakorlatban, a mindennapokban.